Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, Atyánk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szent Lélek közösségében szeretnénk elédálni nyitott szívvel, imádsággal, hozzád való szóval, és nyitott szívvel, nyitott füllel, hogy halljuk, amit mondasz. Te vagy a mindenség teremtője, te vagy minden mindenekben. Eszünkbe jutnak olyan szavak, hogy csodálatos, gyönyörűséges, hihetetlen, fenség, dicsőség, és még annyi minden. De talán a legfontosabbat, a legszebbet, csendben, halkan, félve tudjuk kimondani, a szeretet. Te vagy a szeretet. Urunk, megrezdül a szívünk, amikor meghalljuk ezt a szót, a tiédet és a miénket, és hogy mennyire különbözik a kettő, mennyire nem olyan a miénk, mint a tiéd. De szeretnénk, hogyha formálnád azt, hogyha formálnál bennünket, hogyha kiábrázolnád rajtunk azt az arcot, ami a legfontosabb, a legkülönlegesebb, a legszebb. Krisztus arcát, ami a szeretet. Urunk Istenünk, engedd meg, hogy ma is jobban lássunk téged, hogy megformálódjon bennünk ma is valami több, valami hasonlatosabb hozzád. Ezért kérünk, hogy áld meg ezt az időt, áld meg ezt a helyet, szenteld meg, legyen szent, neked elválasztott, hogy benne megdicsőítsd önmagadat, és a te dicsőségedet ránk árazd. Jézus Krisztus nevében áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Amen. Kedves testvérek! Pál apostol Kolossébeliekhez írott leveléből, a harmadik fejezetből egyetlen egy verset hallgassunk meg, a 14. verset. Tehát Pál Kolossébeliekhez írott levelének harmadik fejezetéből a 14. verset olvasom, így szól. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Amen. Kedves testvérek, végig hallgattam én is saját magam ige hirdetését, az elmúlt hármat, és épp ahogy beérkeztem, mondtam nagy tiszteletű úrnak, hogy hát csodálom a testvéreket, mert egyetlen egy dolog jut az eszembe, amikor hát az én tökéletlen bizonyságtételemet, vagy ige hirdetésemet, vagy ige magyarázatomat hallgatom vissza magamról, hogy hát ezt hogy engedi meg az Isten, nem ez, hanem azt, hogy lesz összefogva. Mert az Isten használ mindent, és én magam is úgy érzékelem, hogy amit elrejt egy-egy részben, az, amikor kikristályosodik és összeáll egy képben, az egy csoda. És hát nagyon nagy csoda kell, hogy majd a holnapi napra sok minden összeálljon, összefogódjon, de ehhez a mai napnak egy különleges napnak, különleges témának kell lenni, ami a szeretet, és azt gondolom, azt hiszem, hogy a szeretet össze fog fogni mindent. És azt hiszem, hogy amikor az életünkre nézünk, és kapunk egy szemüveget, a hitnek a szemüvegét, az Isten igéjének a szemüvegét, és azon keresztül látjuk az életünket, és ami körbevesz bennünket, akkor képes arra a csodára, amire mi magunk talán nem, hogy összefogja azt, amit úgy hívunk, hogy élet. És összefogja a mi bizonyságtételünket és az igehirdetést, és összefogja fogni ezt az igehirdetést is, és az a sorozatot is. Hadd olvassam föl nektek, amit Károli fordít erről a versről, amit ő ad át Pál apostolnak a szavaiból, a 14. verset. A régi Károliban ezt így olvassuk, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Érezzük, hogy itt egy picit más van, mint ahogy az előző új fordításban olvastunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy bármelyik fordítás rossz vagy jó, mindegyiknek megvan a maga oka és üzenete. Az új fordítás fordítói, hiszem, hogy Istentől áldottan arra gondoltak, hogy ezt a néhány szót, ezt úgy fordítsák le, hogy jobban értsék azok, akik olvassák. És hogy a kontextusba, amiben megjelenik ez a néhány gondolat, néhány szó, abban érthetően belehelyezkedjen. Tehát a szeretetet úgy adták át, az apostol szavaiból megértve, hogy összefog mindent. A Károli az egy kicsit szószerintebben, most ez lehet rossz fogalmazás volt, de hogyha az eredeti szöveget nézzük, akkor a Károli fordítás az inkább a szavak szerinti fordítást hozza, amiben természetesen van hátrány, hogy nehezebben értjük, és van előny, hogyha egy-egy szót próbálunk meg magunknak megfejteni, akkor azzal jobban járunk, hogyha Károlit olvasunk, mert ott az a szó, az hordoz, jelentést hordoz. Például az új fordításban ugye a kötelet, azzal folytatták, hogy összefog, aminek az értelme megvan, tehát természetesen ott van abban a szóban, hogy összekötöz, az azt jelenti, hogy valamit összekötöz, mint például egy marék nyílvesszőt, hogyha valaki összekötöz, akkor az össze van kötve, az egyben van. Ha széthúzza, vagy a kévét, hogyha összekötik, az egyben van, és hogyha az a kötél nincs ott, akkor az úgy széthullik, és nem lehet használni majd, nem lehet vinni, hozni, vagy nem lehet oda tenni, ahová szeretnénk. Ez így van ezzel a történettel is, és ezzel a részen is. Azt akarja Pál apostol elmondani, hogy a szeretet az, ami az egész világ mindenséget, benne az életünket, benne az indulatainkat, benne a történetünket, benne az múltunkat, jelenünket és jövőnket összefogja. Emlékszünk, hogy vasárnap annyit mondtam, hogy vannak nagy kérdések. Nagy kérdései az életünknek, amelyekre mindenki titkon vagy nyíltan, kimondva vagy kimondatlanul keresi a válaszokat. Ilyen nagy kérdések, hogy miért élek a Földön, mi az oka az életemnek, honnan fakad az egyik, vagy az, hogy mi a célja az életemnek, az értelme, a célja. Vannak még ilyen nagy kérdéseink, amiket érintettünk az elmúlt napokban, például, hogy mit kezdek a veszteségeimmel, mit kezdek a halállal, mit kezdek a saját halálommal, egyáltalán milyen helye van a halálnak az életünkben, vagy hogy hol találom meg a boldogságot, hogyan lehetek boldog, illetve hol találom meg azt a szeretetet, amely feltétel nélkül elfogad engem. Amelybe úgy mindannyian szívünk mélyén vágyunk lenni. Amikor valaki veszteségeket él meg, valamit elveszít, azt mondjuk, hogy akkor válik világossá az értékrendje. Akkor válik tisztává számára, hogy mi az igazán fontos, és mi nem az. Akkor válik tisztává, hogy mi az értékes, és mi a hamis, mi a talmi. Mi az, amit csak annak tartottunk, de valójában nem az. Veszteségeink nagyon fontosak. A veszteségeinken keresztül tudunk rálátni arra, hogy milyen értékek mozgatják az életünket, mi körül járunk, mi az, amire építkezünk. Nagyon fontos meglátnunk, mert lehet, hogy csak kommunikálunk egy értéket, mondunk valamiről valamit, hogy ez fontos számunkra, de amikor kiderül, hogy elveszíteni kell dolgokat, akkor azt hamarabb elengedjük. És valami olyanhoz ragaszkodunk, amit egyáltalán nem is tartottunk, vagy nem akartunk mondani, hogy fontos számunkra. A boldogságról a Szentírás nagyon furcsa módon beszél. A boldogságot mi mindig az öröm felől közelítjük meg. Azt mondjuk, hogy ha valaminek örülünk, akkor vagyunk boldogok, és aztán hajszoljuk az örömöket. A legtöbb ember élete nagy részét azzal tölti, hogy minél több öröm szikrát vagy öröm kis szemcsét gyűjtsön össze. Csak amikor megpróbálja összerakni, és megpróbál boldog lenni, akkor elillan, mint a kék madár a kezéből, és kiderül, hogy nem boldog. Van egy ismerősöm, aki nagyon jól menő vállalkozó gazdag, csak közben terapeutához jár, mert valamiért mégsem boldog, és amikor a 20-nem-tudom-hanyadik nagyon drága órát veszi meg, és dicsekszik vele, hogy nézd, mit vettem, akkor mondom, hát minek ez neked, ez már a nem tudom hanyadik óra. Hát miért? Mert megtehetem, mert megveszem, mert jó érzés, mert öröm. És akkor ettől boldog vagy? Hát abban a pillanatban boldog, amikor megveszi. De utána nem sokkal már nem. És akkor úgy elgondolkozva megáll, és kérdez, én pedig tovább kérdezek, hogy mit mond a Biblia a boldogságról, mit mond az új szövetség a boldogságról, Jézus boldog mondásai arról szólnak, hogy boldogok, akik sírnak, boldogok, akik veszteségeket élnek meg, boldogok, akiket üldöznek, de hát mi nem akarunk sírni, mi nem akarunk üldözöttek lenni, mi nem akarunk szenvedni, de mégis valahol ez is jelzi valami furcsa módon, hogy a boldogságot máshol kell keresni. Ezekre mind rá tudunk látni, ha egy dolgot, a leglényegesebb dolgot, az életünk forrását megtaláljuk, mert itt van az utolsó kérdés, amit föltettem, és ezért hagytam a végére, mert azt hiszem ez a legfontosabb, hogy hol találjuk meg a szeretetet? Hol találjuk meg azt a szeretetet, ami tiszta? Ami a forrás? Ami a legtisztább érzés a világon, amire a szívünk mélyén mindannyian vágyunk. Azt mondta Augustinus, és átvették a reformátorok egyházatják is, hogy minden ember életében, szívében, lelkében van egy űr, egy Isten alakú űr. Egy olyan hiány, amit csak Isten maga tölthet be. És az új szövetséget hívom segítségül egy picit ide kapcsolva értelmezni a történetet, hogy mi az, ami hiányzik, mert amikor az új szövetség azt mondja az Istenről, hogy az Isten a szeretet, akkor megfoghatóvá teszi azt, ami hiányzik. Ami nélkül nincs élet. Vannak ilyen dolog. Nincs élet mégse, talán ismerjük. Vidd el az én szívemet az övé helyett cserébe. De valahol valami mégis hibázik, amikor a szeretetre gondolunk. Ha megpróbáljuk lefordítani a szeretet szót az új szövetségben, akkor amikor az Isten szeretetéről, és amikor az Isten által a keresztények, az Isten fiak, A megváltott életű emberek, az újjászületett életű emberek szeretetéről beszél az új szövetség, akkor mindig azt a szót használja, amit mi is használunk néha, amikor vendégséget készítünk elő, és amikor valami vendég érkezik, és szeretnénk egy szeretett vendégséget csinálni, azt hogy hívjuk? Azt úgy hívjuk, hogy agapé. Az agapé az egy olyan szeretet, ami az isteni szeretetnek a jellemzőit hordozza, adja át. A feltétel nélküli, a tiszta, a viszonzás nem váró, az odaadó, az önfeláldozó szeretet. Amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten így szerette a világot, ugye mi a kis evangélium, amit mindenki megtanul még konfirmáció alatt, ez a János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeretet. Ez a forrása az életünknek. Kicsit most teológiába menjünk bele, és picit próbáljuk meg tisztázni ennek a szeretetnek a forrását. Azt szoktuk mondani, hogy Isten szeretetből teremtette a világot. Ugye azért van a világ, azért vagyunk mi, mert Isten szeretete kiáramlott, Isten szeretetéből vagyunk, létezünk. Ez az egész univerzum, a csillagok milliárdjai, a tejútrendszerek milliárdjai, amihez képest mi apró porszemek vagyunk, mégis az egésznek a lényege az Isten szeretete. Kicsit azért érzem magam ilyenkor kellemetlenül, mert én magam is rosszul értelmeztem, vagy legalábbis helytelenül értelmeztem sokáig ezt a történetet. Ugye megteremtette Isten a világot, azt mondjuk, hogy hát az Isten szeretet, ezért kell neki valaki, akit szeressen, nem? És ezért, hát mi más csinálhatna, mint hogy megteremti a világot. Ez az egyszerű kép él bennünk, hogy Isten ott van, itt van szegény Isten magában, és ő maga a szeretet, na de hát a szeretet az egy interakció, egy kapcsolat, hát az Isten hogy lehet szeretet, hogyha nincs, akit szeressen? Hát ezért kell a világ, kell bele az ember, szeretetének tárgya, szeretetének alanya, hogy őt szerethesse. És innen jön aztán a történet tovább, amit szoktunk tudni, szoktunk mondani, hogy hát igen, Isten szeretete ott megjelent a teremtésben, minden jó, minden tökéletes, ugye minden nap után kimondja, hogy és látá Isten, hogy jó, és megteremti az embert, és nem sütöm el még egyszer a poént, hogy látá Isten, hogy nem jó. Mert hogy egyedül nem jó az embernek lenni, és így lesz az ember társas lény, ketten lesznek egyek, szintén lesz egy testé, és aztán az ember hátat fordít ennek a szeretetnek. Hátat fordít az Isten kegyelmében megvalósuló tökéletes világnak, ahol tökéletesen jól érzi magát, ahol tökéletesség veszi körbe, boldogság, öröm, béke, harmónia hátat fordít neki, és elfordul az Istentől. És mennénk tovább, csak álljunk meg egy pillanatra. Van ebben a történetben valami hiba? Ez a hiba a kényszer. Vajon Istent bármire kényszeríthetné? Egyáltalán Isten az Isten, hogyha neki szüksége van arra, hogy megteremtse a világot, és benne az embert, hogy szeresse? Igen, ez egy bukfenc. Ez így nem jó. És az a helyzet, hogy bármennyire is szidják az ateisták, vagy a muzulmánok, vagy a monoteisták a mi kereszténységünket, a mi Szent Háromság hitünket, a válasz mégis ebbe van elrejtve. Abba van elrejtve, és nem véletlenül fohászkodtam úgy, hogy az Atya teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, mert itt két fohász van, amikor elkezdjük az Isten tiszteletet. Az egyik, amiben a Szent Háromság jelenik meg, a másikban, amikor az Atya teremtő jelenléte jelenik meg. Mert mind a kettő fontos. Ugyanis nem úgy értjük mi az Istent, hogy önmagában egy Atya, pedig egy Istenről van szó, de nem egy személyről. Hiszen tudjuk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. De hát akkor hol van az a különlegesség? Hát a szeretetben. Mert hogy az Isten három személye, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy teljes és tökéletes szeretet közösségben van egymással. Figyeljük meg a Bibliát, miközben olvassuk. Vannak olyan helyek. A Bibliában ugye a Szent Háromság tanítása nálunk nehéz, nem is mindig ezzel kezdjük a felnőtt konfirmandusoknak, hogy figyeljetek, van ez a Szent Háromság, ezt most gyorsan tanuljuk meg. Jézussal kezdünk. Jézus az, aki a testélet ige, a megvalósult ige, a megfogható, a látható, a tapintható, az érezhető ige. Őt mutatjuk be. Ő vele mutatkozik be Isten is. De az Isten Atya, Fiú, Szentlélek, és ahol tetten lehet érni. Keresünk olyan helyeket a Szentírásban, ahol az Új Szövetségben főleg, de találunk az Ószövetségben is, ahol az egyik személy és a másik személy is megjelenik. Megjelenik az Atya, és megjelenik a Fiú. Mi történik? Az Atya dicsőíti a Fiút. Vagy amikor a Fiú beszél a Szentlélekről, vagy amikor a Szentlélek megjelenik a Fiú fölött, amikor megkeresztelkedik. Olyan helyeket olvasunk János evangéliumában, különösen mikor Jézus beszél, azt mondja, hogy amikor eljön az igazság lelke, János 16, és a 14. versben azt mondja, az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz. Vagy János evangéliumban másképp is beszél Jézus, azt mondja a 8. fejezetben, hogy válaszként, ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én Atyám az, aki dicsőít engem. Nagyon röviden, a Szent Háromság különböző személyei egymást dicsőítik, egymást szeretik. És ebben a Szent Háromságban, a köztük lévő viszonyban megjelenik a tökéletes szeretet. Tehát Istennek nincs szüksége arra, hogy a világot megteremtse, hiszen ő önmagában tökéletes, hiszen hordozza önmagában a szeretetet. Hiszen a három személy egymáshoz való viszonya, az megmutatja a szeretetet. És itt jön a csoda, hogy ő mégis megteremti a világot. Megteremti a világot, megteremti benne a paradicsomot, és megteremti benne az embert, akivel mindenről beszélhet, akivel mindenről kapcsolatot építhet ki. Hogy az a teljesség, ami benne van, az a teljesség megjelenjen az univerzumban, a világban. És megjelenjen az emberben, bennünk. Az ember nem Isten. Az ember önmagában, mint egy személy, ezt a szeretetet csak a kapcsolataiban élheti meg. Csak úgy tudod szeretni, úgy tud szeretni az Isten szeretetével, hogyha van, akit szeress. Hogyha van, akivel megéld ezt a szeretetet. Na most az összefogásnak van egy ellentéte. Úgy hívják, hogy szétdobálás. Görögül ez úgy van, hogy diabóló. Szétdobáló. Amikor az ördög munkáiról beszélünk, akkor akkor ezek mind ilyenek. Megpróbálják azt, ami a szeretetben össze van fogva, ami olyan csodálatos rendben, harmóniában jelenik meg, azt megpróbálják szétdobálni. A világegyetemben sok csodálatos dolog van. Van néhány állandó törvény, ami összetartja a világot, és ezek azért vannak, hogy az egész ilyen csodálatosan működjön. Na most, hogyha szemléltetni szeretném az ördög munkáját, a szétdobáló munkáját, akkor azt mondanám, hogy az a csodálatos állandó, amit úgy hívunk, hogy gravitáció például, ami nagyon hasznos, ami nélkül nem ülhetnétek itt, és én nem állhatnék itt, mert valahol repkednénk, ha egyáltalán összeállnának az atomjaink, a részecskéink azzal, amit úgy hívunk, hogy világ, vagy egyáltalán ember. Tehát ez az állandó, ez működik, és ha az ördög azt mondja, hogy nem kell arra figyelni, ne foglalkozz a gravitációval. Hát miért kell azzal foglalkozni? Nem is jó az a gravitáció. Egyre rosszabb. Minél idősebbek vagyunk, annál rosszabb a gravitáció. De ha nem akarsz foglalkozni a gravitációval, és elhiszed neki, hogy ez nem jó, akkor előfordulhat, hogy egy szakadék szélén nem állsz meg, hanem tovább mész. Ugyanilyen történések történnek az életünkben. A szeretet az a kiinduló pontja mindennek. És érdekes módon nem csak a jó dolgoknak, hanem a rossz dolgoknak is. A rossz dolgoknak, a bűnnek a kiinduló pontja a tévesen értelmezett szeretet. Mert a bűn, a hamartia kifejezés az azt jelenti, hogy célt tévesztett. Célt tévesztett történés, célt tévesztett cselekmény, célt tévesztett szeretet. Mert én nem vagyok mondjuk sorozatgyilkos, de gondolom, a sorozatgyilkosok azért ölnek, mert szeretnek ölni. Valamit, amit rosszul teszünk, és nyilvánvalóan rosszá válik, az azért történik, mert az szereti az ember. A rosszul értelmezett szeretet cselekménye, forrása annak a rossznak, ami közöttünk szétdobálja az életeinket. Az egész történet, az életünk egész történetének lényege és kezdete maga a szeretet. Csak hogy ugye, amikor egymásra találnak az emberek, a férfi és a nő, amiből gyakorlatilag Isten a legnagyobb csodát teremti, az életet, akkor nagyon fontos megkérdezni magunktól, hogy milyen szeretettel viszonyulunk a másik felé, milyen szeretettel lépünk és nyitunk a másik felé. Mert lehet, hogy nem is a másikat szeretjük, hanem magunkat szeretjük a másikban. Azokat a dolgokat szeretjük, amelyek jó érzéseket keltenek bennünk. De ez valójában nem az igazi szeretet. Egy érdekes példával és történettel illusztrálta egyszer egyik olvasmányban egy lelkész a poklot és a mennyországot. Biztosan lehet ismeritek, ha ismeritek, akkor felidéződik újra, és biztos, hogy érthetővé válik, mit akarok mondani. A pokol és a mennyország jelen van itt is közöttünk és bennünk. Nem eltagadható, és sok liberális teológia gondolatában eltüntette azt, hogy van pokol, és eltüntette azt, hogy van mennyország. Igenis van olyan végleges lezárt pont, ami után sírás és fogcsikorgatás jön, de a sírás és fogcsikorgatás az már megjelenik itt is, mint ahogy a mennyország, ahogy mondtuk, amikor rátekintünk arra, hogy hol van Jézus, amikor meglátjuk, hogy ő az Atya jobbján van, és hogy ő oda hív bennünket, abba a szeretett közösségbe, abba a történetbe, amiben az Isten akarja az embert látni, ugyanúgy, hogyha ezt a történetet nem veszi észre az ember, és nem nyit rá, és nem fogadja be, akkor viszont megjelenik valami egészen más, a pokol az életében. És egy embernek egyszer kérte az Istent, hogy mutassa meg, hogy milyen a pokol, és milyen a mennyország, és egy álmában az Isten elvitte egy helyre. Egy helyre, ahol nagyon hosszú asztal volt, az asztalon mindenféle jó, és mindenféle finomság, és mindenféle étel, és ott ültek el körül az asztal körül az emberek, akiknek ilyen nagyon hosszú villa volt a kezére kötve. És megpróbáltak enni ebből a sokféle jóból és mindenféle tökéletes finomságból és ételből, de nem tudtak enni, mert hosszabb volt a villa, mint ahogy azt ők magukhoz tudták volna venni, és ahogy megemelték, mindig elment, és éheztek, és fájdalmaik voltak, és mondja az Isten, hogy örökké. Aztán átvezette őt egy másik helyiségbe, ahol ugyanúgy volt egy hosszú asztal, ugyanúgy tele volt mindenféle finomsággal, mindenféle jóval, és ugyanúgy ültek körbe az emberek, és ugyanúgy hosszú villa volt a kezükre kötve, amivel nem tudtak enni, nem tudtak volna enni, de ott mégis vidámság volt és öröm, és mindenki jó lakott volt, és mindenki megelégedett, és ettek az emberek, csak egészen másképpen. Az ételt hosszú villával, amit elértek, azt nem a saját szájukba tették, hanem a szembe ülőnek a szájába. És öröm volt és boldogság. És azt mondta az embernek az Isten, hogy ez a mennyország. Természetesen ez is egy sántító emberi példa, nyilván nem ilyen, meg nem olyan, de érezzük és értjük a különbséget a kettő között. Hogy a szeretet, a vágy, a gondolat mind a kettőben ugyanaz. Amikor valaki feleséget, férjet, valaki munkát, valaki hobbit, vagy egyáltalán tevékenységet választ, akkor azt azért választja, mert nyilván szereti azt a történést, ami történik. Szereti azt az embert, akivel együtt akar élni. Csak van az egésznek az kiinduló pontjában, a mélyében valami különleges, valami egészen más. Ez pedig a cél. Mert amikor a bűn az oka az életünk tönkretételének, akkor meg kell találnunk, hogy az hogyan történt, hol csúszott el. Az egésznek a rendszere az ember számára sokszor felfoghatatlan és bonyolult, de amikor az Isten rávilágít, akkor egyszerűvé válik. Nagyon érdekes történet, biztosan hallottatok már róla, ismeritek, amikor amikor az egyik különleges kísérlete során a tudós beveszi a szert, és szörnyé változik esténként. Nappal viszont normális ember, tökéletes ember. Csak az a baj, hogy úgy jól érzi magát, hiszen este, mikor átváltozik, akkor nagyon erős lesz, akkor mindent megtehet, és tulajdonképpen ez vonza. Elhatározza, hogy szembeszáll ezzel a történettel. Ő nem akarja ezt, hiszen tudja, mikor másnap visszanéz arra, hogy mit csinált este, amikor olyan szörny volt, akkor azok a cselekedetei, azok gonoszak voltak és rosszak. Akármennyire érezte jól magát abban a bőrében, abban a helyzetében, mégis rossz volt. és szembeszegűvel, és elkezd jó lenni. Elkezdi az életét jóra használni. Elkezd adakozni. Elkezd segíteni a szegényeken, az árvákon. Elkezd jótékonykodni. És az egész életét arra építi fel, hogy azt a sok rosszat, amit a gonosz énjében tett, azt úgy jóvá tegye. És egyszer, mikor már nagyon sokáig cselekszi a jót, egy napos délutánon leül a padra, és elgondolkozik rajta, hogy milyen jó is ő, hogy mennyi jót tesz, mennyi mindent csinál jól, és eltelik a saját jóságának a gyönyörűségével, és abban a pillanatban azt vesz észre, hogy a szörnyeteg néz vele szembe. Mert a szeretet az nem az én igényeimnek a kielégítése. Sokan azért mennek, vagy azért nem mennek gyülekezetbe, és ez majd a holnapi történetnek a közepe, mert hogy ők azt akarják, hogy azt akarjuk, hogy minket szeressenek. Sokat beszélgettünk, vitatkoztunk, és emlékszem, egyszer tavaly az egyik presbiterünk azt mondta, hogy de hát az emberek azért jönnek ide, mert itt jó lenni, mert itt szeretet van. És akkor egy másik presbiterünk pedig azt mondta, igen ám, csak hogy a szeretet, az nem azt jelenti, hogy szeretve lenni. A szeretet nekünk nem azt üzeni, hogy te szeretve légy, hanem a szeretet az a te cselekedeted. Ha Isten szeretetre küld, akkor az isteni küldetés az a te adományod, te neked adni kell. És a gyülekezetben az elsődleges feladat nem az, hogy elvárjuk a másiktól, hogy szeressen bennünket, az elsődleges feladatunk az, hogy mi adjunk és szeressünk. És így lesz szeretett közösség. Tehát a szeretett közösség az nem azt jelenti, hogy szeretve vagyok. A szeretett közösség azt jelenti, hogy én szeretek. És néha a szeretetnek vannak különleges és nehéz módjai. Például a kemény szeretet. Amikor úgy tűnne, hogy nekem adni kell, mert mondjuk barát vagyok, mert mondjuk apa vagyok, anya vagyok, és oda jön az alkoholista barátom, a drogos barátom, vagy testvérem, vagy gyermekem, és kér pénzt, és ezek a legnehezebb történetek a világon, és ezekről rengeteget írtak. És akkor mit teszek? Mi a legjobb, amit tehetek? Adok, mert az a szeretet. Az nem, az a céltévesztett szeretet. Mert azt arra adom, ami nem jó, ami tönkre teszi az életét. Emlékszem, volt egy pár évvel ezelőtt volt egy búcsúztatásunk, egy temetésünk. Nagyon szomorú történet volt. Nem hiszem, hogy az egyetlen a világon. Egy idős férfit temettünk el. Nem volt gyülekezeti tagunk, szoktak ilyenek, vannak ilyenek a városban, csak eljöttek hozzánk, mert úgy gondolták, hogy a templomból, az Isten közeléből vigasztalás áradhat. Később kiderült, hogy egy picit olyan New Age-es, olyan buddhista, olyan nem is tudom milyen keleties gondolkodó kör a család. És a történet lényege az, hogy a férfi az úgy halt meg, hogy az utolsó néhány évét egy szobába töltötte, a felesége, a gyermekei, a fia és a lánya dolgozott, és keresték a pénzt, hogy legyen pénz a fűtésre, legyen pénz a villanyra, a gázra, az ételre, az italra, az ételre és az italra ennek a férfinak, aki a szobából ki se jött, csak a fürdőszobáig. És bevitték neki az reggelit, az ebédet, a vacsorát, eddig még semmi baj nincs. De aztán nagyon lassan kiderült, hogy nem csak ezt. Mert szegény alkoholista volt, és bevitték neki az alkoholt is. És amennyire szüksége volt, annyit megvettek, és odavitték, és betették, és szegény ember nem túl öregen, és dilemma volt, és ott sírt a felesége, mondja, hogy mit kellett volna, mit tehettem volna. Jól tettem ezt, vagy rosszul tettem? Hogy én adtam neki, mert így nyugi volt. Így nyugi volt. Így rendben volt, minden csendben volt. Nem volt veszekedés, nem volt semmi, csak deliriumos csend. És halál. Van olyan, amikor a szeretet az nem esik jól. Van olyan, amikor azzal szeretek, hogyha tisztán látom a célt, és ugye a bűn az a cél tévesztés. A cél micsoda? A cél az, amit az 1 Korintus 13-ban megfogalmaz Pál. Ott ugye a szeretet himnusza szólal meg. Nagyon sokan ismerik, nagyon sokan idézik még nem keresztény, nem hívő közegből, és én emlékszem, volt egy olyan középiskolás osztály, ahol ezt adta oda az osztályfőnök a gyerekeknek, mesélték, pedig az osztályfőnök nem volt hívő, de annyira szép volt, hogy odaadta. Hogy mi a szeretet? Ugye, ha angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, vagy ha profétálni tudok, semmi hasznom abból, és akkor ott jön a leírás. És valóban így van, az eleje elmondja, ha bármilyen jó vagyok, ha bármilyen profétálok. De azt nem szeretetből teszem, akkor nem csináltam semmit. Ha bármilyen titkok tudója vagyok is, és ezzel meggazdagítom a világot körülöttem, ha nem szeretetből teszem, akkor nincs értelme. Na de hát akkor milyen is a szeretet? Ugye mindent eltűr, mindent hiszen, mindent remél. Ezek olyan dolgok, amiket mi nem tudunk megcsinálni. Mert hogy ez alapvetően véve nem a mi szeretetünket írja le, hanem az 1 Korintus 13 az Isten szeretetéről beszél. Most ez a cél. Hogy felismerje az ember az Istent, és felismerje az Isten szeretetét. Hogy minden történet, ami az életünk része, az tartalmazza és megmutassa, megmérje, hogy az Isten szeretete, az Isten jelenlét, az Isten gondolata ott van-e benne, és az hogyan valósul meg benne. Calvin nagyon egyértelműen fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy mindenért Istené a dicsőség. Ugye ismerjük az öt szólát, az ötödik része, Soli Deo Gloria, mindenért Istené a dicsőség. Ha keresem az életem értelmét, ha keresem az életem célját, akkor megtalálom-e első körben azt, hogy Isten hol van ebben a történetben? És hogyha Isten benne van a történetben, ha Isten belekerül a történetbe, ha megértem és elkezdem megfejteni magamnak, hogy milyen is az a szeretet, milyen az a szeretet, ami az Atya szeretete, ami a tékozló fiúban van? Milyen az a szeretet, ami a király szeretete, aki megbocsát a szolgának, aki elképzelhetetlenül nagy adóssággal tartozik? És beleteszem az enyémet. Hol van az enyém? Hol érem tetten azt, ami hiányzik? Mert hogy hiányzik. Folyamatosan változunk, folyamatosan növekszünk. A frissen megtért embernek néha az az elképzelése, hogy ez most egy tökéletes állapot. De akkor a Biblia miért beszél rendszeresen arról, hogy növekedjetek? Növekedjetek a kegyelemben, növekedjetek a szeretetben. Azért, mert hogy a tökéletes nem az, hogy minden rendben van, hanem az, hogy tudom, hogy nincs minden rendben. Amikor eljön hozzám valaki lelki beszélgetésre, aki teljesen idegen, nem egyházba, nem gyülekezetbe tartozó ember. És elsorolja a bajait. Elmondja azt, hogy a munkahelyén nem érzi jól magát, hogy teljesen frusztrált, hogy már gyógyszert kell szednie, elmondja azt, hogy a házassága tönkrement, elmondja azt, hogy ilyen és ilyen bajai vannak, és nagyon röviden, hogy mi lehet a baj, mi történik, mi történt velem, mondja, kérdezi ő, mi történik az életünkkel, és akkor azt találom mondani neki, hogy én tudom, hogy mi a baj. A baj az életünkkel, az enyémmel, a tiéddel, a bűn. Ezen általában meglepődnek. Néha le is zárnak, de mivel maradunk tovább és beszélgetünk, ki lehet fejteni, hogy nézd, a bűn nem az, hogy most te bűnös vagy, és, hanem a bűn az, hogy nem vagyunk abban az állapotban, amiben az Isten megálmodott bennünket, hanem egy másik állapotban vagyunk. A bűn nem egy cselekmény, egy tett, az csak a következménye. A bűn egy állapot, amikor még nem látod, és nem érted, és nem érzed a szeretetét annak, aki az egész életedet kitalálta, megálmodta. És akkor végig lehet menni aprólékosan egy-egy részleten, hogy itt hol? Itt vezessük vissza, itt mi volt az, ami téged motivált? Mi az, ami téged indított arra, hogy ezt tedd? Hát a vágy, miután vágyakozol? Hát a szabadság után. Rendben van. Ez a vágy jó. Ez a vágy szép. De vajon így érheted el a szabadságodat, hogy ezt meg ezt teszed? Hogy áthágod a törvényeket? Ekkor leszel szabad? Vajon valóban azt eredményezi, hogy szabad leszel? Nem történik-e az, hogy még inkább megkötözött leszel? Még inkább eluralkodik rajtad a félelem? Hol van a szabadság, hogyha ott van a félelem? Hol van a szabadság, hogyha ott van a szomorúság? Mikor beteljesíted az összes vágyadat, akkor vajon elérted azt, amit akarsz? És előbb-utóbb rájönnek az emberek, hogy nem. Meg kell találni és meg kell tapasztalni azt, hogy milyen az, amit Jézus így mond, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megmenti azt. Mert ez a szeretetnek, a szeretet kifejeződésének leképeződése bennünk, hiszen az Isten ezt tette. Amikor látta és látja már a teremtésben, hogy az ember elbukik, akkor ott a válasz. Kész a megmentés. Kész a fizetség. Hiszen azt mondja a Kolossé levél elején Pál, hogy benne teremtetett minden. Hát hogy lehet akkor Krisztusban teremteni mindent, hogyha nem ez a legnagyobb szeretet? És hogyha Krisztus a legnagyobb szeretet, akkor a kereszten tett cselekménye, amit tett, amiért feláldozta magát, abban ott van a legnagyobb szeretet a világon. És ez az, ami összefog. Az elején ugye azt mondtam, hogy van egy olyan szó itt, amit nem... Minden nem fordítanak le, vagy nem úgy fordítanak le, minden vonatkozásban, minden fordításban. Ez az, ami összefogja az életünket. Próbáljuk ki. Van-e olyan az életedben, ami éppen széthullik? Van-e olyan, amit éppen a legnagyobb erőfeszítéssel próbálsz meg összetartani? Család, vagy baráti kapcsolat, vagy gyülekezet. Mi a te indulatodnak a célja? Az, hogy megmutassuk, hogy milyen kiváló családunk van, hogy ilyet nem szabad egy keresztény, megtért, gyülekezeti tag embernek a családjában, nem szabad, hogy megtörténjen ilyen, ezt nem lehet. Vagy egy presbiternek, vagy egy lelkésznek. Ez a cél. Akkor ez céltévesztett. A cél nem az, hogy meg tud adni a másiknak, amire igazán szüksége van? És hogyha ezt ebben a kapcsolatrendszerben próbálod megtenni, akkor megkerested annak a módját, hogy ez mi és hogy hogyan teheted meg? Nem azt, amit vaka, nem azt, amit akar, nem azt, amit el akar érni, hanem amire szüksége van. Figyeltél rá? Ismered őt? Az 1 Korintus 13-at említettem, az 1 Korintus 13-nak a közepén, a 8. versben egy érdekes váltás van, ott az Isten ismeretéről van szó, ahogyan ő ismert meg minket. Mi is úgy ismerjük meg őt. Az ismeret az azt jelenti, hogy odafigyelek a másikra, figyelem, hogy mi van vele. Figyelem, hogy mi történik benne. Figyelem, hogy mi történik körülötte. Megpróbálom megérteni azt, amiért teszi azokat a dolgokat, esetleg ami nekem nem szimpatikus, vagy ami nekem fáj. Megpróbálom megérteni, hogy mi mozgatja. És amikor megértettem többet belőle, itt van egy olyan szó, hogy empátia. Az empátia az nem szimpátia. A szimpátia, valaki szimpatikus, az még csak azt jelenti, hogy nekem tetszik. Én szimpatikusnak találom. Az empátia az azt jelenti, hogy benne vagyok az ő életében. Valahol megragadom azokat a mozdulatokat, mozgató rugókat, amik őt mozgatják. És hogyha mindezt meggondoltam és megtettem, akkor kimondhatom, akkor elmondhatom, hogy mi lehet a válasz az ő bajára. Akkor lehet, hogy képes vagyok szeretni. Lehet, hogy képes vagyok az életét visszafordítani, vagy megfordítani, képes vagyok akár a gyógyulás útjára hívni, és vezetni, vagy együtt menni vele a gyógyulás útján. Ez az egyik legnehezebb dolog. Mi szeretünk a saját utunkon menni. Jól bejáratott útjaink vannak, jól bejáratott gondolataink, jól bejáratott válaszaink, de Jézus soha nem jól bejáratott válaszok szerint válaszolt az embereknek. Mondok egy példát, amiben világossá válik, hogy hogyan működtette Jézus a szeretetet. Idézzük fel Lázár történetét János evangéliumából. Amikor Lázár meghal, és Jézus nyilván elkésik, tudjuk a történetet, vagy hát szándékosan, vagy pont akkor jön nyilván, amikor kell neki, hogy mindazok, amiket ott az evangélium ad nekünk, azok tanítsanak bennünket. Figyeltünk már arra, hogy Jézus hogyan beszél a két nővel? Máriával és Mártával? Ha fellapozzuk a történetet, akkor világossá válik számunkra János 11. Először Mártával találkozik. És mikor Márta meghallotta, hogy jön Jézus, odaszaladt, és Márta beszél először, mit mond? Így, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ez egy óriási trauma. Máriának és Mártának meghal a testvére Lázár, aki a család fenntartó volt. Tehát abban az időben, keleten, ha az egyedüli férfi a családban meghal, akkor kész. Akkor oda van minden. Ott nincs az, hogy elmegyek a gyárba dolgozni, és akkor majd fenntartom magam. Nincs az, hogy nekem önálló keresetem van. Még jogom sincs. Mint nő, nekem jogaim sincsenek. A férfiak döntenek helyettem. A férfinak döntenek a mi életünkről. Hát tulajdonképpen Mártának és Máriának oda van az élete. És ebben a nagyon kemény szituációban jelenik meg Jézus, és ugyanazok a szavak kifejezik, hogy a két nő ugyanazt érzi. Azt mondja Márta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Kicsit ugrok, később Máriával találkozik. A Mária azt mondja neki, Uram, ez a 32. vers, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Eddig minden ugyanaz, nem? Ha találkozunk két emberrel, aki ugyanazt mondja nekünk, akkor mi majdnem ugyanazt válaszoljuk. De vajon ugyanazt válaszolja Jézus? Olvassuk el a történetet. Nem. Márta, tudjuk a két nő közötti különbséget, valaki a jobb részt választotta, valaki a szerintünk jót, mert a takarítani, meg helyre tenni mindent, a szerintünk jó. Jézus meg azt mondja, hogy Mária odaült mellé és hallgatta, szerinte az a jó. Na ugye, itt van az, amikor abból a gyümölcsből leszünk, hogy mi akarjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát bűnösek vagyunk, nem látjuk jól a dolgokat. Figyeljünk Jézusra, hogy mindig jól mondja, megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, és Mártát kioktatja. Márta azt mondja, hogy meghalt volna, nem halt volna meg, ha itt vagy. Én vagyok a feltámadás és az élet. Jézus ezt mondja neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, vitatkoznak. Gyakorlatilag Márta vitatkozik Jézussal, Jézus egy nagyon határozott kijelentéssel azt mondja, hogy Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Eszembe jutnak azok a kemény székely menyecskék, akikről tudjuk, hogy nem egyszerű még a kalapért se bemenni, hogyha helyre teszi az ember. Márta ilyen volt. És Jézus így válaszol neki. És nézzük meg, mit mond Máriának. Mária ugyanazt mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében és megrendült. Ám mond neki semmit. Nem mond neki semmit. Mert ő tudja, ismeri a két nőt és a két nő közötti különbséget, és tudja, hogy melyiknek, mikor, mire van szüksége ahhoz, hogy szeretve legyen. Mártának helyretétel kell, Máriának együttérzés. A szeretet ilyen. Akkor tudunk szeretni, mikor ismerjük a másikat, és pontosan tudjuk, hogy mi az, ami az ő életét Istenhez emeli. Amikor az ő életét be tudom emelni abba a szeretet kapcsolatba, amiben az Atya, a Fiú és a Szentlélek él együtt. Erre van egy görög szó az ősi egyházból, az óegyházíróktól maradt ránk, ez a perihorézis, úgy nevezik, amikor az Atyát és a Fiút és a Szentlélekednek az együtt élését arra, ahhoz hasonlítja, mint egy körtánc. Ahol a körtáncban azok, akik táncolnak együtt, azok pontosan egymásra hangolódva, nem egymás lábára lépve, hanem egymással nagyon pontos harmóniában együtt élnek. Mert figyelnek a másikra, mert dicsőítik a másikat, mert szeretik a másikat, mert a másik a fontos. Nem magukba feledkeznek, meg magukba gubóznak, meg magukba néznek, hanem a másikba, a másikra, és a másik az életüknek a középpontja. Nekünk nagyon gyakran mi vagyunk az életünk középpontja, és ezért nem tudunk szeretni. Jézus ezt nagyon pontosan tanítja, nagyon pontosan mutatja be, és ez az, amit ha megtanulunk tőle, akkor tudjuk élni a szeretett közösséget. Akkor az összefog mindent. Akkor az összefogja a széthullott baráti kapcsolatokat, az képes összefogni a széthullott családi kapcsolatokat, és az képes összefogni a gyülekezeti és tágabb értelembe vett tágabb közösségeinket is. Én meggyőződésem, hogy Magyarországnak is erre lenne szüksége. Mi tudunk nagyon-nagyon jól, tudunk démonokat gyártani, haragudni, ördögötűzni. De vajon tudunk-e szeretni? És ezzel a szeretettel tudunk-e tanítani? Ha ránk néznek, akkor látják-e bennünk hogy mint egy hegyen épült város, vagy lámpatartóra tett lámpás mutassa az utat, és összefogjon mindent. Amen. Urunk Istenünk, amikor tetten érünk egy-egy történetben valamit, aminek az okai, mozgatórugói mi magunk vagyunk, hogy el tudjuk szégyelni magunkat. Pedig Te előbb ismertél minket. Te pontosan tudod, hogy nekünk mi a betegségünk, mi a bajunk. Mint egy simogatás megérintesz bennünket, és egy-egy érintésedből, egy-egy szavadból tudjuk, hogy szeretsz. Amikor felhívod a figyelmünket tévedésünkre, mindig pont úgy, ahogy azt kell. Valamikor szelíd, szeretetteljes szóval, valamikor kemény intéssel és dorgálással mutatod meg, hogy önzőek voltunk. Már megint magunkat akartuk felépíteni. Még néha azzal is, amikor jót akarunk tenni, a sok jó tettünk között egyszer csak felvillan az énünk, az egónk, és megjelenik az a szörny, ami Istentől elfordult emberi mi voltunk. Urunk, engedd, hogy újra át tudjuk adni az életünket neked, a te kezedbe. Engedd, hogy megérezzük formálni akaró lelked jelenlétét. Formálj bennünket. Legyen a te igéd világosság, legyen mécses a lábunk előtt. Legyen a te akaratod, ami vezetünk, amely mindig megmutatja és megmondja, hogy hogyan és miképpen válaszoljunk, ha megfelelő módon megismertük a másikat, akkor hogyan tudunk segíteni az ő életén, nem abban, hogy megvalósítsa önmagát, nem abban, hogy önromboló életét tovább folytassa, hanem abban, hogy megismerjen téged, abban, hogy felemeljük őt Istenhez, a mindenség urához, aki a leghatalmasabb, a legdicsőségesebb, az összes tulajdonságai közül azonban a legnagyobb, és a legfontosabb az, hogy ő a szeretet. Urunk, kérünk arra, hogy gyere velünk, jöjj velünk otthonainkba, jöjj velünk kapcsolatainkba, vedd a kezedbe azokat, mert a mi kezünkben széthullanak. Szétdobálja őket az a valaki. De te össze tudod szedni, és te össze tudod tartani. Mert az irány, amiben állítod, az az örökké valóság. Így fogunk célra tartani. Jézus nevében így kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot fennállva. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor Hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Helyünket elfoglalva, a 395. dicséretünket énekeljük, mind a három versével, 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Pihenve forjon szívünk egybe hát. Szívünk arra úgy jövelje, éles megváltunk hatát. Ő fejünk mindig nyomja,
we are.